A veszélyes vadászat. Mikor gróf Andrássy Manó hazatért kelet-ázsiai utazásából, és barátai vadászni hívták, kicsinylőleg mondta. Ugyan kérlek, én már úgy megszoktam, hogy mindig tigrisekre vadásznak, hogy a vadászat nem is érdekel, ha nem jár életveszéllyel. No, akkor csak gyere velem, válaszolt az egyik cimbora, mert én épp a tegnapi nyúlvadászaton úgy lőttem oldalba a sógoromat, hogy még most is élet-halál között lebeg. Milyen úr a szolgabíró? A 18. század közepén, Hontban, az ott szállásoló gróf Eszterházi huszárkapitánynak jelentette az őrmester, hogy a megyei magazinban levő szénát nem eszik a lovak. A hegyke fiatal kapitány erre azt izente a szénabiztosnak, hogy ha 24 óra alatt nem teremt elő jobb szénát, 50-et csapat rá. A szénabiztos mentegetőzött, hogy ő a szolgabírótól veszi át a szénát, tehát ne őt, hanem a szolgabírót vonják kérdőre. Most a kapitány az őrmesterrel a szolgabírónak üzente meg, hogy 50 botot vágat rá, ha 24 óra alatt jobb szénát nem teremt elő. Majlát szolgabíró erre azt üzente vissza. Én csak olyan szénát adhattam, amilyen nálunk termelt egyéb iránt, elvárom a kapitány urat. Másnap a kapitány s vadronja élén trombita szóval berukkol a szolgabíró udvarába, de abban a percben félrevelik a harangot, és a járásból éjjel becsődített parasztok kaszákkal és vasvillákkal körülfogják a katonaságot. A kapitány elé most a szolgabíró azzal lép. Lássa! Most én vágathatnék az úrra 50-et, de majd csak a törvény előtt tudatom az úrral, mit tesz az nemes embernek szolgabírónak a kúriájába nagy hatalmaskodással betörni. Most elmehet. A kapitány meghunyászkodva rebegte. Sohasem hittem volna, hogy a szolgabíró ilyen hatalmas úr legyen. A hatalmaskodási per a grófnak sok pénzébe került. Hőke Lajos szerint. A falu jegyzője. Deák Ferenc nem szerette Báró Ötvös József a falu jegyzője című regényének célzatát, a megyei visszaélések túlzott festését, és mikor emű 1845-ben megjelent, így szólt valakihez. Látta ő már valaha a Lódoktor könyvet? Az előrapra rendesen egy lóképe van nyomtatva, és annak minden porcikája felosztva és számokkal megjelölve. A számok mindegyikéhez magyarázat járul a különféle betegségekről. Tehát az egész ló csupa betegség, olyan ló pedig nincs a világon. De Magyarországon sincs olyan megye, amilyet a falu jegyzője rajzol. Tudnillik, hogy minden porcikájában nyavajás. Ellenőr 1873. Sámuel könyvéből. Képviselőház egy ülésén egy baloldali képviselő áttalált menni a jobb oldalra, Deák Ferenc megfogta. Kérdeznék tőled, öcsém, valamit, de nem teszem, mert megfelelhetné rá a Bibliából. Csak kérdezze, bátyám, sarkalta a képviselő, mert bizén nem tudom könyv nélkül a Bibliát, és így könnyen elmaradhat a felelet. Hát, azt kérdezném, mosolygott az öreg úr. Mit keres Saul? A proféták között. És erre te azt felelhetnéd. Elindultam keresni az atyám szamarait, és íme megtaláltam őket. 1873. lapokból. A gyümölcsfa. Bartakovics Béla egri érsek egyszer utazás közben meglátott egy öreg parasztot, aki alma csemetéket ültetett. Mit bajlódik ezzel, jó öreg, kérdezte tőle. Csak azért, hogy hallja, mit felel rá magyar paraszt ésszel. Hiszen Kent már nem eszik ennek a gyümölcséből. Hát az úr mi az ördögöt ennék most, ha az apja nem ültetett volna? Válaszolta az öreg. A cigándiak kára. A Bodrog közben cigánt határában az 50-es években 7 nagy tőke torlódott össze a Tisza fenekén. A víz árjáról egybe sodrott tőkében rendszerint megtörtek a mára Marosból jövő sószállító talpak. Valamint némely tengerpart lakói nagyon megörülnek a hajótörésnek, mert ezen a réven néha kincsekhez jutnak. Cigándiak a tutajok átvonulásakor mindig lesben álltak, s ha megtört a talp, hajrára kirontanak, és a sót kiragadták a vízből, mint szabad prédát a maguk számára. Egyszer a folyamtisztítási mérnök magas vízálláskor arra hajózván azt kérde a cigándiaktól. Merre vannak a tőkék? Cigándiak meg azt felelik, majd talán bolondok vagyunk, hogy a saját kárunkra megmondjuk. Hanem aztán, mikor a mérnök naménytől visszafordult, a Tisza leapadtával a tőkék már szépen kilátszottak, s a mérnök mind a hetet kivonatta a vízből. Cigándiak jaj veszékeltek, koldussá tett bennünket az úr. Hőke Lajos. A magyar svábok. '48-ban, mint általában a délvidéki svábok közül sokan, a temesrékási sokácok és a honvéd seregben küzdöttek. Kossuth Lajos akkor több napig lakott temesrékáson. Bizonyára nem sok bíztatásába került a nagy magyarnak, hogy a Temesvár ellen ostromra átvonuló honvédséghez a rékási németek sokasága, ezekkel együtt a sokácok és a közeli falvak románja is csatlakozzanak, megvívni a hunyadiak régi várát az ott befészkelt császáriaktól. Később az 50-es évek osztrák zsarnoksága alatt megőrizték szabad hazafias gondolkodásukat, és a katonai virtus még élt bennük. Akkoriban egy elég életre való katona módra szervezett lövész egyesületük volt, melyben az akkor is mindig velük tartó sokácoknak nem csak egy derék szál legénye feszített. A kapitányuk azonban mindig valamelyik tekintélyesebb német polgár volt, épp úgy, mint az ászlótartó is. Vasárnapokon és ünnepélyek alkalmával felvonultak a templom elé a falusiak nagy örömére. Abban az időben, 1852-ben volt, hogy az akkor még elég fiatal Albrecht főhercegnek feladatául tűzték ki Bécsben a bánság nemzetiségi vidékeinek beutazását. Keserves mulatság lehetett akkoriban az utazás, de hát a főherceg ereje bírta az út fáradalmait, és postakocsin igyekezett Temesvárról Lugos felé. Rékás a közbeeső stáció a Nagyország úton. Itt megpihent egy fél órára a főherceg, amíg a lovait fölváltották. A rendmeister volt akkor a legnagyobb úr az egész vidéken, és az ő rendelkezésére kivonultak a lövészek is az ünnepélyes fogadtatáshoz. Katonásan glédában álltak és tisztelektek a főhercegnek illő módon. Miután a fenséges úra tisztelgő hatóságok fejét fogadta volt, és néhány szóval az öreg Ruzsinszky bácsi az akkori plébános beszédjére válaszolt, megszólítással tüntette ki a lövészek kapitányát is, kinek Der Gross Wichtmann volt a neve. Odalépett hozzá, és azt kérdezte: Örülök, hogy itt ilyen derék katonákat találok, akik bizonyára a mi hazánkat is megvédenék, ha ismét veszélybe kerülne. Császári felség, mi csak parádéra vagyunk itt. Volt a felelet. Núnia, folytatta a főherceg. Hát igen, de azért jó értelemben vett osztrák alattvalók vagytok, ugye? Nem felség, mi magyar svábok vagyunk. Ez volt a befejezése a kegyes audienciának, mert a főherceg a hintóba sietett, és a legszebb rékási négyes fogat lugosra szállította, harmadfél óra alatt. Dr. Lendl Adolf, utazás a kerületemben. Az öreg pincér. Régi újságíró kompániánk egy vasárnap este sétaközben ismeretlen vendéglőbe tért be vacsorázni. Az étlapot tanulmányozván azt kérdem a pincértől. A pörkölt, ugye, déli? Nem krémásan, friss, most este készült. Akkor hát mondom szenvedő hangon, nem ehetek belőle, mert nekem valami furcsa gyomorbajom van. Az orvos meghagyta, hogy friss pörköltet soha se egyek, hanem csak olyat, ami legalábbis délről maradt. Ugyan kérem, tudakozódjék a konyhán, nem akadna véletlenül valami kis maradék pörkölt. Mert mondom, nekem friss pörköltet a világért sem szabad ennem. Sajnálom, nagy sát, szól a pincér bánatosan, de maradék pörkölt nincs az egész házban. Csak frisssel szolgálhatok. Akkor hát hozzon nekem egy porciót burgonyával, kiáltom diadalmas hangon. És a fiúk harsogó kacagása tiszteli meg fényes ötletemet. De a pincér távozóban mosolyogva legyint egyet asztalkendőjével, és visszaszól. Öreg pincér vagyok, én már kérem alássa. A császár nagyanyja. Jókai 1873-ban egy humoreszket olvasott fel. És ebben említődik az az 50-es évekbeli bécsi anekdóta, amikor japáni követség jár a burgban, és hivatalos az udvari ebédre is. Az asztalfőn az ifjú uralkodó ül, jobbján pedig az öreg Szcitovszki herceg prímás teljes bíborosi díszében. A japáni követség feje mindennel meg volt elégedve, csak azon ütközött meg, hogy a fiatal császárnak miként adhattak ilyen öreg feleséget. A prímást ugyanis asszonynak nézte. Hajnald karocsai érsek ki végighallgatta Jókai felolvasását, később azt mondta. Igaz, hogy ez az anekdota megtörtént, csak hogy egy kicsit másképpen. Asztalfőn ugyanis a császár, jobbján Zsófia főhercegasszony ült, balján pedig a herceg prímás. A japáni küldöttek feje titokban azt kérdezte a miniszterelnöktől. Ki az a tisztes asszony jobb oldalt? Ő felsége édesanyja. No akkor, folytatta a japáni, a másikat már nem is kérdem, arról látom, hogy az meg a nagyanyja. Ferenci István Rómában. Mikor Ferenci István 1822-ben Thorvaldsen római műtermében dolgozott, köztetszéssel találkozott egy pásztor leányt ábrázoló szobra. Eldicsekszik ezzel öccséhez írott leveleiben is. A Diario nevű római újság úgy mond, felhívta a publikumot, hogy akik az ő szavai szerint remek művet látni óhajtják, tekintsék meg, mielőtt idegen földre vándorolna. Volt is temérdek látogatója a státuának, akik alig győztek betelni a szobornak bámulásával, az én fölvilágosító magyarázatomat pedig nagy örömest hallgatták. A látogatók között nagyon sok főrangú személyek is voltak, mindenféle nemzetből, hercegek, grófok, márkik, kardinálok, követek és követségi tisztviselők. Egyetlen egy, aki művemet nem méltatta látogatására, éppen egy magyar volt. Gróf Aponyi, ausztriai követ. Sőt, az egész követségtől csak egyetlen egy tisztes öreg tanácsos jelent meg, több ízben is, kitől az utolsó napokban tudakoztam. Mi lehet oka annak, hogy sem ő excellenciája, sem hozzátartozai közül senki sem kívánt azt a kis fáradtságot megtenni, hogy egy ausztriai alattvalónak művét megtekintsék. Ja, barátom, ezen nincs mit csodálkozni, válaszolt a kegyes öreg. Mert tudja meg, ha még eddig nem tudta, hogy több mint két esztendőtől fogva policáj felügyelet alatt áll. És egyszer, mint hozzátette, azt is. Ne féljen azért, mert míg én ezen a helyen leszek, addig a hajaszála sem fog meggörbülni. Szegény magyar szobrász, akit az osztrák kémrendszer még Rómában is oktalanul zaklatott, egy darabig arra gondolt, hogy kivándorol, jobb hazát keresni, mint hajdan őseink tették, de aztán mégiscsak győzött benne a magyar szív, és Szent István napját úgy ünnepelte meg, hogy a pásztorleány szobrát saját kezével bepakolva elküldte József nádornak a Nemzeti Múzeum számára. Ott ma görög leány néven látható, s Ferenci legjobb alkotásának tartják. A jutalom. Báró Lopresti Árpád 1866 elején bekopogtatott Bismarckhoz. Miniszter úr, magyar ember vagyok, s önnek nagy tisztelője. Ajándékba hoztam önnek egy olyan páncélinget, amelyet golyó nem jár. Bismarck kételkedve mosolygott. Hát tessék rám lőni, mondta a báró. A miniszter revolvert fogott. Közvetlen közelből hatszor rásütötte vendégére, és a golyók csak ugyan lepörögtek róla. Ez a páncéling tulajdonképpen nem páncél, folytatta Lopresti, csak töbrét hajtogatott és letűzdelt atlasz. Tessék! És kivett a zsebéből egy olyan inget. Magam azért viselek ilyet, mondta továbbá, mert nem tudom, mikor találkozom a bátyámmal. De önnek is szüksége lehet rá, miniszter úr, ha holmi gyilkossal kerül össze. És mit kér érte jutalmul? Azt, hogy tessék megverni az osztrákokat. Alig egy néhány hónap múlva május elején Berlinben a fiatal Blind ötször rálőtt Bismarckra, de egy golyó sem sebesítette meg. A miniszter pedig július elején Königrécznél megadta az ígért jutalmat, a derék atlasz ingért. Deák Ferenc reggelije. Deák Ferencnek egészséges korában az volt a szokása, hogy se nem vacsorált, se nem reggelizett. Ha azt kérdezték tőle, mit vacsorál, azt felelte, semmit. Hát reggelire mit eszik? Azt, ami vacsoráról megmaradt. Hogyan lett munkácsiból festő? Mikor Munkácsi 1882-ben Budapesten járt, Jókaival gyakrabban találkoztak, s Munkácsi egyszer így szólt Jókaihoz. Tudod-e, Móricz, hogy lettem én festő? Mikor Aradon szegény asztalos legény voltam, megláttam egyszer a Bettelheim könyváros kirakatában egy hatalmas bajuszú hazafi életnagyságú képét. Ha én ezt a bajuszt le tudnám pingálni. Mihegy pénzem volt rá, megvettem a képet, és sikerült a bajusz a kép is. Akiknek megmutattam, mindjárt ráismertek. Jókai Mór volt. Varman kardja. Varman Mór nem nagyon szeretett dísz magyarban járni, az udvari estére mégis kénytelen kelletlen felvette az rínyit, meg a fringiát. Nagy volt a tolongás. Varman éppen egy tábornok mellé szorult, és ennek kardja a nagy szorongásban olykor-olykor a Lipót városi képviselő csizmájához ütődött. Pardon, mondta a tábornok udvariasan. Zsenírozza a kardom? Az öné nem, felel Varman homlokát törülgetve, de az enyém. Hogy zsákmányol a magyar poéta? Fazekas Mihály a Ludas Matyi költője fiatalságában katona volt. Úgy lett azzá, hogy mint debreceni esküd deák 1782 tavaszán valami mellőztetés miatt összezördült a professzoraival, és haragjában felcsapott huszárnak. Francia háborúban már főhadnagy volt. Ekkor történt, hogy ezrede megszállott egy Rajna melléki várost. A lakosság ellenállása oly dühös volt, hogy az óbester büntetésül egy órai zsákmányolást engedett katonáinak. Fazekas Mihály is beállított egy úri házba. A család rémülve nézte az ellenséges tiszt jöttét, de a főhadnagy udvariasan köszönt, és bemenve a könyvtárba levett a polcról egy jeles munkát, és az asztalhoz ülve figyelmesen olvasta. Mikor megszólalt a trombita, hogy a zsákmányolás ideje letelt, és mindenkit főbelőnek, aki még tovább sarcol, Fazekas Mihály visszatette a könyvet a helyére, s mint aki a zsákmányból jól kivette a maga részét, meghajtotta magát, és indult kifelé. A meghatott házi úr szemében a hála könnyűivel sietett utána, és nagy nehezen reátukmált a nemes ellenségre. Egy értékes aranyórát. Hát elfogadom, és köszönöm, mondta Fazekas Mihály. Vége a 11. kazetta második sávjának. De csak is, mint emléket, felelé rá, mert a zsákmányt itt viszem a fejemben. Szűcs István, Debrecen város történelme című könyve szerint. Klics. Az első igazi torzkép rajzoló, a cseh Klics Károly volt nálunk. Ezt mondván nem akarom kisebbíteni a mi Jankó Jánosunk érdemét. Ez a magyar mester halhatatlan, mert népünk alakjait, a parasztot, a cigányt, a zsidót, soha senki se tudta olyan vidám igazsággal ábrázolni, mint ő. De művészetének alapja a humor, a magyar humor volt. Csúfolni személyeket csúfolni, arcokat torzítani nem tudott soha. Minden karikatúrázó mestersége abból állt, hogy nagy fejet rajzolt az embereknek, és hosszú orrukat még jobban meghosszabbította. A rövid orrukat pedig megrövidítette, mintha csak ez volna az igazi kifigurázás. Mikor Tóth Kálmán 1860-ban megindította Bolond Miska című éclapját, a képeket Bécsben kellett rajzoltatnia, mert nálunk effélére még nem akadt ember. Hónapok múlva találkozik egy régi barátjával, ki erre a rendes kérdése hová még azt felel. Megyek a Rókus kórházba meglátogatni Jankó Jánost, a kitűnő tehetségi fiatal képírót. Nagy beteg szegény. Á, de hogy kutya baja van neki. De tetteti magát, hogy a haldoklók arcát tanulmányozhassa. Tóth Kálmán elkísérte barátját a kórházba, és Jankó János vázlatait látva, azonnal tudta, hogy ez az az ember, akit ő régóta hiába keres. Ettől fogva Jankó rajzolta a bolond Miska képeit, aztán ő illusztrálta három évtizeden át az összes magyar élclapokat. Több mint 70 000 képet pingált az ő csendes magyar humorával. Csak egy ember vetélkedett vele, az is csak rövid ideig. Ez Klics Károlya cserajzoló volt. Hol fedezte fel ágai, nem tudom. Elég az hozzá, egy nap felbukkantak a Borsszem Jankóban a hatalmas, a kegyetlen karikaturista tollrajzai. Tollrajzok, nem fametszetek. Az időben találták fel ugyanis a cinkográfiát, és Klics ezzel a könnyed és közvetlen módszerrel élt. Erős szatírája tündöklő, bár nem magyar eredetisége, úgy látszott végképp elhomályosítja Jankó Jánost. Hiába, ő volt az első piktor nálunk, aki igazán csúfolódni tudott. Ágai, mint a sárkány őrizte ezt a kincset, az időben hallatlan tiszteletdíjat. Azt hiszem, hogy havi 500 forintot adott Klicsnek. Hogy a vetélkedő bolond Miska és üstökös el ne hódíthassa. A félelmes tollú rajzoló különben igen csöndes, jámbor, gömbölyű, szőke csefiú volt. Még Ága is csak egy szenvedélyét ismerte, délutánonként ingújra vetkőzve, óra hosszat elcsónakázik a városligeti tavon. Kiválasztja a legforróbb nyári napokat, s a lapátot feszítvén izzad, mint a napszámos. Különben minden emberi társaságot került ez a Klics. Ágai egy délután végre el akart őt csábítani a kávéforrásba. A Borsszem Jankó körének kávéházába. A művész szabódott. Ugye jöjjön az én kedvemért, rimánkodott neki Ágai. Mennék én szívesen, doktor úr, szólt végre Klics. De, tette hozzá pirulva, baj van, otthon felettem a bugyellárisomat, nem tudnám megfizetni a kávét. Ha csak az, nevetett a doktor. Hát legyen az én vendégem, édes Klics. A művész elragadta az ő gömbölyű szeretetre méltóságával a kávéforrás kompániáját. Közben megivott egy csésze fekete kávét, aztán intett a pincérnek, hogy tegyen az asztalra holmi süteményt is, és megevett 12 kiflit. A vidám társaságnak szemet szúrt ez a furcsaság. Cseszokás, azt hitték, de a bölcs Ágai doktor legott tudta, hogy hányadán van. Mikor elmentek, karon fogta Klicsmestert. Édes barátom, ön pénzzavarban van, ne tagadja. Semmi szabadkozás sem használ. Segíteni fogunk a bajon. Mondja, mennyi pénzre van szüksége? Szolgálunk önnek akármilyen előleggel, és kis részletekben vonjuk le tiszteletdíjából. Hát ki vele, mennyi kell? A szegény Klics irult-pirult, ötölt-hatolt. No, elég lesz 3000 forint. Adósságot fizetni, műtermet berendezni. 3000 kell, vagy több? Klics végre nagy nehezen kinyugta, hogy elég lesz 3000 is. Ágai még aznap elvitte neki a pénzt a lakására. Nyomorúságos kis hónapos szoba volt ez a lakás valahol a legsötétebb Terézvárosban. Két szalmaszék hátára tett deszka a rajzolóasztal. A doktor meghatottan, és jó cselekedet érzésével távozott. Napok múlva megint a kávéforrásba hívta Klicsmestert. A zseniális cseh megint húzódott, mert nincs nála a bugyellárisa. Megint megitta a fekete kávét az Ágai költségére, és megevett mellé 24 kiflit. Ekkor a bölcs doktor látta, hogy csak ugyan igen nagy a baj. Meglepte Klicset a lakásán, hogy okosan beszéljen vele. Amikor belépett a kis hónapos szobába, hátra tántorodott, olyat látott. A szobácskában most is az a két szalmaszékre tett deszka volt a rajzolóasztal, de félretolva, mert alig fért el a nyomorúságos zugolyban fölállított fejedelmi dísz ágytól. Faragott oszlopos bíbor mennyezetes, aranytól tündöklő nyoszolya, melynek sejem és bársony kárpittyait ében fából faragott angyalkák tartják. Klicsa 3000 forinton ezt a hiába való műremeket vásárolta meg, és közben egyszer sem ebédelt becsületesen. Fúgy aztán Ágai miképpen segített ezen az igazi bohémen, csak a jó Isten tudja meg ő. Én nem hallottam tovább a históriát. A német doktorátus. Tóth Kálmán a 70-es évek elején egy dél-németországi fürdőben megismerkedett a sétatéren egy jénai doktorral. Beszélgetés közben azt mondja neki a német tudós: uram, nem akarna ön doktori diplomára szert tenni? Az egész 16 tallérba kerül. Köszönöm, doktor úr, én különben is egy ide negyedfél száz mérföldire fekvő tudományos intézetnek, a Magyar Tudományos Akadémiának már tagja vagyok. Annál jobb, akkor meg fogja ön kapni 6 tallérért. A jutalomjáték. Mikor a magyar színészek még csak a budavári színházban játszottak, közönség legnagyobb rész Pestről tellett ki. Télen, ha a hajóidat fölszedték, viszontagságos vállalkozás volt át meg vissza csónakázni a Dunán. Hát még zajláskor. De még olyankor is akadtak derék hazafiak, akik átmentek Budára. Persze nem sokan. Így esett meg, hogy 1837-ben Telepi György jutalomjátékán Dumas a Nesli torony című drámájában lépett föl, csak vagy 40-en lehettek jele. De ezek el voltak ragadtatva, úgyhogy egy úr végül felállott a zárt székére, és így szólott a közönséghez: ugye sohai kitűnő előadást és jó darabot nem láttak, és ugye a legnagyobb elismerésre méltó a színész, ki jutalomjátékán nekünk ilyen élvezetet szerzett. Úgy van, kiáltotta a közönség. Noha úgy van, folytatta az úr, akkor az előadást nem is fogadhatjuk el rendes áron, hanem fizessük meg duplán. Azzal körüljárta kalapjával a közönséget, s volt, aki 10-szeres árat is szívesen fizetett. Boldog, patriarkális idők voltak. Szigligeti Ede elbeszélése szerint. A mecénás gulyás. Mátyás Józsefet, a múlt század elején igen kedvelt víg poétát egyszer vendégül hívta magához Erdős Mihály, a Solt mellett levő rébéri puszta árendása. A gazdaságban a legfőbb intéző hatalom János a számadó gulyás volt. Mátyási megfigyelte a gulyás egész életmódját, reggeltől estig derűben, borúban, esőben, förgetekben, s amit látott, leírt a versekben, így címmel: a rébéri gulyás. A Solt vidéki nép még ma is énekli egy-két szakát. Megérem én a magam sorsával, nem cserélek semmi palotával. Úgy ellakom fordított kásával, mint a goróf 20-30 tájával. Ha látom, hogy fergetek közelít, begyűröm a süvegem teteit, csak úgy nézem az időt alóla, még a jég is visszapattog róla. Akkor Mátyási készen volt a maga versével, oda megy a számadó gulyáshoz. János, hallgassa meg Kend, amit felolvasok, aztán halljam, mit mond hozzá. Amit Mátyási felolvassa, János egy darabig hallgat. Egyszerre fölkiált. Ennyi, nemzetes uram, ez olyan, mintha én csináltam volna. Kedvesen hallom ezt János Kentől, mond Mátyási, s minthogy én mindezt Kentől tanultam, fogadja tőlem e verseket emlékül. Nemzetes uram, megfogadja tőlem emlékül azt a, kimutatja, fias tehenet. A gulyás tudott furujázni is, és a versre ő csinálta a ma is éneklett nótát. Hőke Lajos szerint. Mátyás király és a veres barátok. Mátyás király legkedveltebb mulatsága a vadászat volt. Gyakran napokig kalandozott a budai hegyekben, és olyankor ellátogatott a veres barátok klastromába is. A veres barátok a remete Szent Páról nevezett szerzetesek voltak. A magyar nép a derekukra kötött veres kordáról hívta őket veres barátoknak. Mátyás néha órákig is elbeszélgetett Gergely atyával, ki előbb esztergomi kanonok volt, és följegyezték, hogy megsiratta ezt a barátot, mikor 1879-ben meghalt. De a szerzetesek szigorú remete életében sehogyan sem akart hinni. 1472 őszén történt, hogy a klastrom folyosóján meglátta a veres barátok évi bortermését, amelyet még nem vittek le a pincébe. Tisztelendő atyák, mondta ekkor, a ti kemény generálisotok, Tristieu 1363-ban azt rendelt el, hogy táplálékotok sohasa legyen több két tál ételnél. Kár, hogy ugyanekkor az italotokról is nem rendelkezett ilyen szigorúan.